Tabajdi Ádám, fiatal debreceni orgonaművész, zenei tehetsége már korán megmutatkozott. Kezdetben zongorázott, majd beleszeretett az orgonába. Kantorizációs tevékenységet folytatott több debreceni gyülekezetben is nagy sikerrel. Tanulmányait felső szinten folytatta, és tanárai biztatására jelentkezett és felvételt nyert a Párizsi Konzervatóriumba, ahol már diplomát szerzett. 2019. szeptemberén egy meghívásnak köszönhetően Japánba utazott, a távol-keleti országban egy évet töltött el. Amikor hazajött, ismét találkoztam vele, és megismerhettem feleségét is. Tabajdi Ádámmal egy bő évvel ezelőtt beszélgettünk, amikor Japánba készült, hogy egy évet ott töltsön. Emlegessük már fel, hogy mire is készült ott Ádám, miért is volt Japánban, és akkor majd szépen sorra veszük, és nem egyedül van Ádám, de ez még maradjon meglepetés.
Igen, amikor a Párizsi Konzervatórium végeztem, akkor felajánlottak egy olyan lehetőséget, hogy a Szapporói koncertteremben egy éven keresztül betölthetek egy rezidens orgonista pozíciót. Ezt jó előre időzíteni kellett, és tulajdonképpen ez esett a 2019-2020-as koncertévadra szeptembertől augusztus végéig, aminek most lett vége.
Itt ül Ádám felesége Osztrosics Eszter, aki szintén a zeneművészeti kar doktori iskolájában végzető egy hegedő művész, még Ádám orgona művész, ugye ez egy nagyon szép párosítás. Eszter mit szólt hozzá, hogy a férje ilyen hosszú időre el kell, hogy hagyja.
Két zenész, amikor összeköti az életét, akkor ezek mindig érdekes pillanatok, amikor szakmai döntéseket kell hozni. Teljesen támogattam, mert ez egy olyan lehetőség, ami talán egyszer, vagy nagyon ritkán adódik egy zenésznek. Egy különös kihívásnak és szakmai feladatnak gondoltuk mindketten. Szóval teljesen támogattam a döntésében.
Mikor megbeszélgettünk, akkor reménykedett is benne Ádám, hogy majd Eszter ki tud menni, és meg tudja látogatni. Nos, ez sikerült?
Igen, hál' Istennek sikerült. Nem a tervezett ütemben és a tervezett mértékben, ahogy eredetileg gondoltuk. Ugye nagyon hamar, nagyjából a kintartózkodáson felénél ütött be ez a rendkívüli helyzet, ami még mindig tart. És pont így a tervezett kijövetelekből kettő valósult meg, ami igazából csak azért nagy kár, mert az egyik olyan kiutazása is elmaradt, amikor pont egy közös koncertünk lett volna Japánba, sajnos, amit éppen hogy csak néhány héttel a koncert előtt mondtunk le, mert hát ugye nyilván a japán szervezők is nagyon szerették volna megtartani, de hát láttuk, akkor kezdett el eléggé komolyodni a helyzet, és akkor láttuk, hogy ez valószínűleg nem fog összejönni.
Erről mindjárt beszélünk, erről a látogatásról Eszterrel, de az Európa Rádió is adott róla hanganyagot, úgymond erről a kis bejelentkezésről a szaporói koncertteremből. Ott hogyan élték meg ezt az egész járványhelyzetet, és akkor említsük meg ezt a kis bejelentkezést is, mert ugye onnan egy kis zenés köszönés volt, méghozzá japán nyelven.
Igen, egyébként nagyon-nagyon tanulságos volt végignézni azt, hogy ez a társadalom hogyan reagált egy ilyen helyzetre. Többé-kevésbé én számítottam is rá, hogy elképesztően fegyelmezettek lesznek, és abszolút mindenki megőrizte a hidegvérét. Kicsit én is átvettem ezt, és valahogy így sztoikusan konstatáltam, amikor egymás után lettek lemondva a koncertjeim. Ami nem lett lemondva, az a március végén előre eltervezett CD felvétel volt, ugye ezt meg tudtuk tartani, hogy is mondjam, járványkompatibilis módban is. Ez a bejelentkezés, ez ennek a CD felvételnek egy részletéből volt kivágva, amit egy rövid japánul messzázsnak, kis üzenetnek használtuk a kitara szervezőivel. Törekedtem arra, hogy minél többet kommunikáljak japánul a kitara közönségével, és ezt is próbáltam japánul.
Minasan, konnichiwa! Sapporo Concerto Hall Senzoku organista no Adam Tabaidi desu.
Koronavírus ga hölgyeim és uraim, Tabaidi Ádám vagyok, a Sapporo koncertterem rezidens organistája. A koronavírus az egész világon terjed, bizonytalan napokat élünk. Még a kitara koncertteremben is régóta csendkolol. Most otthon hallgassunk zenét, és próbáljunk meg sok időt tölteni a szeretteinkkel. Én már nagyon várom, hogy ismét személyesen is megoszthassam önökkel az orgona irodalom remekműveit. Addig is hallgassák szeretettel a júniusban megjelenő CD-ű egyik darabját, Mozart C-dur
templomszonátát.
Thank you.
nagyon hamar megtanult japánul.
Igazából nem tanultam meg, tehát nagyon távol vagyok még, egészen máshogy reagált ez a nyelv arra, hogy én számítottam rá. Nekem az angol után a második idegen nyelvem a francia volt, ami valahogy sokkal könnyebben adta magát, ami biztos, hogy amiatt is történt, hogy én oktatási közegben voltam, rengeteget használtam a nyelvet, nagyon komolyan rá voltam kényszerítve arra, hogy használjam, és ami talán a legfontosabb előnye a japánhoz képest, hogy az írott nyelv az tökéletesen elérhető közelségben volt, ami ugye Japánnál akármennyire is evidenciának tűnhet, de konkrétan, amíg az ember nem fetszöl bele nagyjából 5-6 évet, addig nem tudja elolvasni a japán szövegeket, és ez sajnos a nyelvtanulásban nagyon komoly hátrány.
Hogyan simult bele ott ebbe az ázsiai, vagyis ebbe a japán környezetbe magyar művészként?
Ha őszinte akarok lenni, akkor nemhogy belesimultam, de igazából lubiszkoltam ebbe a millióbe. Nagyon-nagyon közel áll hozzám a japánok akkurátus szemlélete. Mindent nagyon szisztematikusan csinálnak, mindennek megvan a menete. Ennek persze azért hátrányai is vannak, de alapvetően én nagyon sokáig, nagyon hosszasan ki tudtam élvezni ezeknek az előnyeit, és nagyon szimpatikusnak találtam. Nagyon-nagyon sokat jelentett szerintem, hogy olyan szintre azért feljöttem Japánból, hogy alapszinten kommunikálni tudjak a kollégáimmal, és emiatt nagyon szoros légkör volt végig az egy év alatt a kitalában.
És megérkezett Eszter látogatóba. Milyen kép, milyen millió fogadta?
Európaiként arabból Ázsiában megjelenni. Egészen más világ. Olyan tisztelettel és szeretettel fogadtak, hogy már szinte zavarba ejtő volt az első pillanatban. És az volt az érdekes, hogy ez nem, hogy az első pillanatban volt észlelhető, hanem az egész ott létem folyamán folyamatosan, szinte rajongásig foglalkoztak velünk, vagy hogy szórakoztassanak, teljes figyelmet kaptunk. Tulajdonképpen kirítunk a tömegből. Szőkehajúként, én nőként abszolút magasnak számítottam. Kékszeműként, úgyhogy néha színésznőnek gondoltak zenészként, de nagyon kedvesek voltak végig. Én azt mondom, hogy olyan volt, mint a turistaként lettem volna ott, de szinte családtagként fogadtak mégis.
Azt ugye mondták, hogy sajnálatos módon közös koncertet már nem tudtak adni, mert ezt le kellett fújni a koronavírus járvány miatt, de muzsikálhatott azért ott zárt körben, zenész körökben?
Gyakorlási lehetőséget folyamatosan biztosítottak, úgyhogy még Ádám a nagy teremben, a kitara koncerttermében gyakorolt, addig én a művészöltözőben ugyanúgy készültem az itthoni magyarországi projektjeimre.
Hiszen nekem a saját hegedűjét tesztelt?
Igen, saját hangszeremet azt vittem. Ugye két alkalommal voltam kint, egyszer két hétre, aztán másfél hónapra, úgyhogy ennyi időre soha nem hagyom ott sehol a hangszeremet, mindig jön velem.
Hol dolgozik ön, Eszter, hogyha nem éppen Ádámot látogatja vagy kíséri?
Igen, nagyon sokféle dolgot csinálok. Alapvetően a Zeneakadémia doktori iskolájában vagyok hallgató, és most egy plusz kutatói ösztöndíjjal még Budapesti Zeneakadémián. És Tohnányi zenei munkásságát vizsgálom, illetve kimondottan a korai hangfelvételeket kutatom most a legfőbb időmben. Emellett pedig két fontos ensemble-ben játszom. Az Új Magyar Zenei Egyesület, az UMZE, Kortárs Zenei Egyesületben, ahol különböző nagyon izgalmas projektekben veszek részt. Illetve van egy pár éve alakult friss, ilyen fiatal közösségünk, a Kamarakör nevezetű csapat, akikkel szintén nagyon izgalmas programokat állítunk össze, és nagyon kreatív munka folyik, amire most készülünk több projekt is. Például lesz egy Mácsai Pállal, egy Stravinsky katona története, ami majd a jövő évben valósul meg áprilisban.
Fiatal házasokként hogy viselték ezt a nagy távolságot? Mert ugye egyszer volt két hét, egyszer meg másfél hónap, de hát az év azért ennél jóval több napból és hónapból áll. Szóval beszéljünk ennek az egész társas házas létnek a hiányáról.
Nincs mit ezen tagadni, hogy nem volt könnyű, főleg úgy, hogy egyik pillanatra a másikra kellett érzelmileg alkalmazkodni egy hirtelen, nagyon drasztikusan megnövekedett időszakra, amikor nem tudunk találkozni egymással. Nem volt könnyű, viszont én nagyon-nagyon hálás vagyok a mai kor technológiai vívmányainak, tehát számomra még így is, hogy én már szinte egy digitális benszülöttnek számítok, de nekem még mindig felfoghatatlan, hogy a bolygó másik oldalán teljesen zavartalan internet kapcsolattal tudunk kommunikálni, akár órák hosszat, gyakorlatilag ingyen. Úgyhogy ez azért nagyon-nagyon sokat segített rajtunk. Hát azért nem volt egyszerű a 7 órás időkülönbséggel számolni néha, ez is egy komoly kihívás volt, ugye Japánban 7 órával előrébb vagyunk, vagy van, hogy 8, télen ugye a téli időszámítás szerint 8 óra. Az, hogy Eszti hogy élte meg, az egy külön történet.
Majd mindjárt elmondja, neki is odaadjuk a mikrofon.
Voltak nagyon izgalmas közös randiaink, tehát erre tudatosan készültünk, voltunk közösen múzeumban, videócseten, szóval a tokiói egyik leghíresebb múzeumot is közösen néztük meg, tulajdonképpen nagyon tervezetten és szervezetten időzítettük ezeket a telefonbeszélgetéseket is, mivel ugye nekem is zajlott párhuzamosan az életem egy időeltolódással, de az igazság, egy kicsit már rutinosan indultunk, mivel ugye Ádám Párizsban tanult 2 évig, tehát így tulajdonképpen már kialakítottuk azt a kommunikációs kultúrát is, meg intenzitást, vagy érzelmi intenzitásokat, hogy ez túlélhető, és nem is az, hogy túlélhető, hanem hogy jól megélhető az együtt töltött minőségi idő.
Hát ez nagyon izgalmas, hogy közösen néztek online a múzeumi kiállítást, és akkor ez hogy zajlott, hogy Ádám kelt 8-kor, és Eszter pedig oda ült a gép elé, mondjuk, adjunk még hozzá 8-at, akkor legyen téli időszámítás, és akkor ő délután 4-kor ment a múzeumba online.
Konkrétan ez az eset, ez egy elég spontán helyzet volt Tokióban. Akkor éppen turistáskodtam, akkor pont nem koncertezni voltam, és akkor felmentem erre a múzeumra, és láttam, hogy mennyire fantasztikus, és előzetesen Esztivel eddigre egyeztettünk egy telefonhívást, és akkor úgy voltam vele, hogy hát akkor miért ne járjuk végig a múzeumot, de volt már ezen kívül, hogy filmet néztünk közösen, csak éppen én a világ másik oldalán voltam, vagy koncertet hallgattunk. Igazából nagyon hatékonyan meg tudtuk egymással osztani az életünket.
Most, ahogy így beszélnek, úgy gondolom, hogy egy ilyen időszak meg is tanítja a párokat valamire, és itt el is dőlhetnek nagyon fontos dolgok. Ha valóban összetartozik két ember, akkor ezt az időszakot is akár minőségi módon el tudja tölteni együtt, vagy tévedek?
Alapvetően is nagyon sokat utazunk, szóval azt, hogy mondjuk eltűnök én 3 hétre, az úgy nem egy különös dolog. És ezt jól kezelni, szerintem ezt így a mindennapokban is. Nagyon inspiráló azt látni, amikor a másik teljesen szabadon, inspiráltan a szakmájában lubickol, hogyha Ádám így fogalmazott. Tehát ha hallom, hogy ő teljesen el van mélyedve a gyakorlásban, vagy éppen ő egy bakkorát szeretne reggel 8 órakor a szomszédok örömére és az én örömömre játszani, akkor ezt teljesen tiszteletben tartom. Tehát ez a elfogadni és igazából szinte emelni a másikat abban, hogy ő inspiráltan tudjon dolgozni.
Tehát ez a titka. Örülni egymás sikereinek és támogatni, igaz?
Szerintem ez valószínűleg minden párkapcsolatban nagyon-nagyon fontos, elementárisan fontos, és én igazából nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok azért, mert tulajdonképpen egy területen vagyunk, meg tudjuk osztani egymással gyakorlatilag minden egyes apró mozzanatát a szakmánknak, tehát én be tudok számolni az én koncertjeimről Esztinek, ő be tud számolni nekem. Nagyon sokszor van például, hogy órákat tartunk egymásnak. Tehát van, hogy Eszti a tanár, van, hogy én vagyok a tanár, és amikor egy olyan szintre ér egy darab, akkor az egyikünk meghallgatja, és elképesztő inspirált dolgokat tud mondani hozzá.
Huszas évei végén járó fiatal házaspárként most olyan bölcseleteket mondtak itt, amit már több 10-20-30 éve házas emberek is megfontolhatnának, mert ezek elég érett gondolatok. Én azt gondolom, hogy ez manapság ritka. Hogy látják?
Hát a jó példa igazság szerint, én a szüleimre gondolok, vagy Ádám szüleire, akkor ez számunkra egy alapközeg, ami meghatározza szerintem nyilván a gondolkodásunkat, és nyilván mi is erre törekszünk, hogy jobb a kettőnek, mint az egynek. Tehát tényleg, amikor valamelyikünknek nehézsége van, vagy jelen pillanatban most is karanténhelyzetben többször voltak olyan nehéz döntési szituációk, amiben, hogyha van egy társ, aki megerősít, vagy támogat teljes válszélességgel, akkor sokkal könnyebb meghozni alapvető döntéseket.
Ádám, mit adott önnek ez a Japánban eltöltött egy esztendő?
Rengeteg mindent, nem fogok tudni válaszolni most egy néhány mondatban sem, annyira sok mindent. Az az igazság, hogy még mindig érzem magamon, hogy még emésztem magamba az ott történteket. Egyébként miután hazaértem, egy hónap hangszerbőjt jött.
Az mit jelent?
Hát egy hónapig egészen konkrétan gyakorlatilag nem nyúltam semmilyen hangszerhez, mert ugye a legfontosabb dolog, amit adott nekem ez az egy év, az a mérhetetlen mennyiségű, vagyis hát igazából mérhető mennyiségű gyakorlás. Napi 6-8 órákat gyakoroltam minden nap.
Bocsánat, lehet, hogy most vicceset fogok kérdezni, de sosincs izomláza egy zenésznek?
Izomláz? Igazából nagyon jó a kérdés. Izomláz konkrétan nem szokott lenni, viszont különböző, ezt úgy hívjuk, hogy foglalkozásbeli ártalmak, azok nagyon-nagyon-nagyon gyakran jelentkeznek. Hát nekem hátfájás, nyakfájás szokott, és a pedálozástól kifejezetten a jobb térdem, az néha meg szokott fájdolni. De hál' Istennek például nálunk a zenészeknél egy nagyon komoly probléma az inhüvelygyulladás. Azt nagyon komolyan hónapokra hátra tudja vetni a munkát, és erre én hál' Istennek egyáltalán nem vagyok hajlamos. Úgyhogy szerintem szerencsés a testalkatom ehhez, és egyébként meg nagyon egészséges dolog az orgonálás, rengeteg izmot mozgat. Valószínűleg az összes hangszer közül a legtöbbet.
A honvágy az hogy? És milyen hullámokban jelentkezett? Mert azt már nem is kérdezem, hogy volt-e, mert tuti, hogy volt honvágya.
Igen, de számomra sokkal árnyaltabbá vált a honvágy, mint kifejezés is. Tehát igazából, ugye, hogy ezt így már korábban mondta, én már 2 évig voltam Párizsban, bár az most egy Japánhoz képest nyugodtan mondhatom, hogy az szinte itt van a szomszédban. Ugye Japánból nem jöttem haza, tehát ezt jött 2-szer, és ezen kívül egy barátom látogatott még meg, és 1 éven keresztül én gyakorlatilag ott voltam. Nem mondom, hogy egyedül voltam, mert egyébként nagyon-nagyon kedves barátokra tettem szert, magyar barátokra, Szapporóban, akikkel rendszeresen mindenféle közös programot csináltunk. Igazából én elég jól éltem meg. Nagyon-nagyon-nagyon sok mindenre megtanított az egyedüllét, az, hogy egyedül kell igazából megoldanom problémákat, de valószínűleg az egész életemre nagyon-nagyon sok egészen alapvető eszköztárat szereztem ez alatt az 1 év alatt, hogy egyénileg hogyan tudok egyensúlyba kerülni önmagammal. Ami a klasszikus értelemben vett honvágy részét illeti, hát leginkább én egy elég szociális embernek tartom magamat, amikor a barátaimmal voltak, nyilván benne vagyok csoportokban, és akkor látom, hogy szerveznek közös eseményeket, akkor azért eléggé fájt a szívem, amikor nem tudtam itt lenni velük Magyarországon.
Ádám, nincs még 30 éves, megjárta Párizst, megjárta Japánt, ezek mind ilyen hosszas tartózkodások voltak. Mi következik? Mit tervez? Van-e most valami a látóterében?
A látóteremben eszéhez hasonlóan a disszertációm van, és kell, hogy legyen egyébként. Nagyon fontos, hogy ezt egyszerűen összpontosítani kell, és komoly energiákat fordítani, és szerencsére nagyon-nagyon inspiráló témával dolgozom én is. Egyébként én egy 2004-ben elhunyt francia zeneszerző Jean-Louis Florence-nek az életművével foglalkozom, aki az életében több mint 10 évet töltött Afrikában, és a kopt keresztjének zenét tanulmányozta, és azt építette be a művészetébe, és elképesztően izgalmas dolgokat hozott létre. Az elkövetkezendő 3 évre jutott nekem most ez a projekt, úgyhogy ezzel azért van mit csinálni, és ezen kívül, ahogy említette ezeket a nemzetközi vonalakat, én ezen az irányon szeretnék leginkább tovább haladni. Engem nagyon-nagyon érdekelnek a különböző orgonák, amiket, hát az orgona az egy olyan típusú hangszer, hogy helyhez kötött, és emiatt a különböző stílusú orgonák is csak lokálisan érhetők el. Tehát, hogyha észak-német barokk stílusú orgonán akarok játszani, akkor ahhoz Hamburgba kell menni, vagy hogyha német alföldi hangszert szeretnék kipróbálni akkor az Amsterdamba.
Nem volt egy olyan furcsa érzése, hogy valahogy külföldön jobban érdeklődnek az ön művészete tehetsége iránt, mint ide haza?
Én sokszor nem gondolok bele abba, hogy mennyi embert érdekel az, amit én csinálok. Ez persze nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem figyelek oda erre, de ami azt illeti, szerintem nagyon sok embert érdekel Magyarországon az orgona. Az, hogy talán külföldhöz képest kevesebbet, az biztos, hogy azzal is magyarázható, hogy alapvetően Magyarország nem tagja azoknak az országoknak, ahol az orgona hosszú időn keresztül és nagyon fokozatosan végigkövethetően fejlődött és virágzott az évszázadok során. Ugye ez alapvetően Franciaország, Németország, talán Olaszország és Spanyolország, ezek a régiók.
Azért hazánkban van sok jó orgona művész, de őszintén mondja meg, mert most már van rálátása.
Abszolút. Őszintén mondhatom, hogy nem csak dúskálunk a nagyszerű tehetségekben, hanem azt tudom mondani, hogy mióta én a Zeneakadémiára kerültem, ami most már lassan 10 éve volt, 2011-ben kezdtem el, azóta egy olyan virágzásnak és egy olyan felfelé ívelő hullámnak lehetünk a tanúi, ami egészen elképesztő. Sorra épülnek a nagyszerűbbnél nagyszerűbb orgonák, és most, ahogy Japánból hazajöttem, az első dolgom volt, hogy meghallgassam a Zeneakadémia orgonatanszakát 3 különböző koncerten is, és hihetetlen volt tapasztalni, hogy mennyire magas színvonalon vannak a növendékek is, és hát természetesen a professzorok is, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök.
Mind a ketten említették a doktori címet. Az önök világában, ebben a zenész világban, és még finomítsunk rajta ebben a komoly zenei művész világban, egy ilyen doktori cím mit jelent? Mivel lesz több, másabb az életük, vagy ezt inkább maguk miatt csinálják meg a zenészek?
Hát azon kívül, hogy hasznos, ugyanis tulajdonképpen a doktori fokozat megszerzése az elvárás a felsőoktatásban való tanításhoz. Azon kívül nagyon is megvan az értelme is, ugyanis egy doktori disszertációban az ember egyszerűen megtanulja kifejezni magát, megtanul mélyre menni bizonyos dolgoknak, és ezt olyan formába önteni, ami később elbírálható lesz, és meg is kell ütnie egy bizonyos nívót.
Én pont most járok a felénél, szóval ez egy 4 éves képzés, 2+2 éves, és az első 2 évben nagyon különleges kurzusokon vehetünk részt. Nyilván bizonyos rendszer szerint kell felvenni az órákat, vagy kurzusokat, de például kiemelnék most egy nagyon érdekes kurzus, zeneesztétikai kurzusunk volt a tavalyi évben, ami annyira más szemszögből világított rá egyes darabokra, vagy egyáltalán gondolkodásmódunkat, annyira elindította egy jó irányba szerintem. Tehát, hogy még sokoldalúbban és reflektívebben gondolkodunk. Nem csak az előadó művészetről, hanem magáról, arról a dologról, hogy hogyan alakult ki mondjuk egy darab, vagy mi befolyásolja, mondjuk egy historikus előadásmód mitől olyan. Tehát annyira sokoldalú és sokféle emberrel találkozhatunk, mint előadó, és dolgozhatunk együtt, hogy ennél jobb közeget én nem is tudok elképzelni, tehát igazából engem személy szerint maga a doktori cím nyilván foglalkoztatott, de nem olyan szinten, mint az a 4 év, ami igazából valóban hozzátesz az emberhez.
Tabajdi Ádám orgonaművésszel és feleségével, Osztrosics Eszter hegedűművésszel beszélgettünk az elmúlt percekben.